Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt a prédikáció alapigéjéül egyházunk a reménység vasárnapjára elrendelt. Pál apostol második leveléből olvasom, amit a tesszalonikaiakhoz írt, ki tudtam mondani, az első részből, a harmadik verstől a következőképpen. Szüntelenül hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is. Hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amely minden üldöztetést és nyomorúságot elvisel. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni. Amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen nektek, pedig akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Amen. Úgy megsimogatja a szívünket ez, ha arra gondolunk, hogy mi vagyunk a jó oldalon, ugye? Amikor a jobb keze felől állunk, és ez nekünk azért olyan megerősítő és vigasztaló érzés. És valószínűleg Pál ezt is akarja, hogy ezt érezzük. Engem is egyébként nagyon sokszor eltölt ez az indulat, hogy én büszke vagyok a gyülekezetre, és biztosan ti is büszkék vagytok egymásra, hogy mi azért tartozunk ide, mert itt jó lenni. Ez egy jó közösség, és itt úgy imádjuk Istent, ahogy az helyes és jó és örvendetes, ami nem hazug és képmutató és rossz. És ez jó érzés. És én hálás vagyok Pálnak, hogy így kezdi ezt a levelet. És még egy dologért hálás vagyok így, hogy érzékeljük, hogy itt több felekezetből vagyunk jelen. Én evangélikus vagyok, van itt, aki római katolikus identitásból jön, van, aki metodista, van, akinek nem olyan nagyon szilárd a felekezeti identitása. De azért tudjuk, hogy a felekezeteket, a tanításokat bizonyos dolgok, tantételek, megélések, a világhoz való viszony, erkölcsi kérdésekhez való viszony adott esetben megoszt. És én azért vagyok most nagyon hálás a Pál apostolnak, mert ugye ez a második levél, de azért ír meg, mert az első levele és a második levele között a gyülekezetben történik valami. Méghozzá egy nagy szakadás történik. Pont ezen a témakörön belül volt egy megosztottság. Mást gondoltak a gyülekezetben az ítéletről. És hát azért ti is biztosan tapasztaltátok azt, hogy milyen nehéz, amikor keresztény testvérek egy kérdésben mást gondolnak, és ez az ellentét kibékíthetetlen ellentétnek bizonyul. Így jött létre a MET, hogy volt egy olyan hasadás, amit nem lehetett összetartani. 1054-ben a nagy kelet-nyugat skizma. De nagyon-nagyon sok ilyen skizma van az egyházban, amit fájdalommal viselünk, mert nem tudunk jó lelkiismerettel együtt maradni. És megtörik így a Krisztusnak a teste, és nagyon tudjuk, hogy Krisztus azt mondja, hogy egyek legyünk, de úgy érezzük, hogy akármennyire ez a szándék, ez nem lehetséges. És ebben a kérdésben ez történik, ugyanis néhányan úgy fogták fel az utolsó ítéletnek a közelségét, hogy a világhoz való viszonyuk úgy alakult, hogy nem dolgoztak már, nem vettek részt a gazdasági életben, nem vettek részt a mindennapoknak a tevékenységeiben, a családfenntartói kötelezettségükben, a háztáji gazdálkodásban, az adott kultúrának az életében és a pezsgővétételében, mert azt gondolták, hogy ennek a világnak most vége lesz, és ezek a dolgok, a gazdaság, a kultúra, a családdal kapcsolatos csípcsup dolgok, mosogatás, ételfőzés, bevásárlás, nem tudom én micsoda, hivatásbeli feladatok, ezek másodlagosak, és az igazság, hogy nem, hogy másodlagosak, hanem huszadlagosak, nem fontos dolgok, mert a végső, legfontosabb dolgokkal kell törődni, és ezekkel már nem. És Pál azt mondja, hogy ezek fontos dolgok. És ugye Luthernek van ez a képe, hogy mit csinálna, hogyha mindjárt itt lenne a világ vége, mert hogy azért a mi hagyományunkban igenis benne van az Istennek ez a sürgetése, hogy már az utolsó időkben élünk. Egyébként már 2000 éve, tehát hogy ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, de hogy minden időben van egy olyan érzés a mindenkori keresztényeknek, lehet, hogy azért, mert Néró, oroszlánok, Kolosszeum, az egy sajátos élethelyzete a kereszténységnek, de hogy azért Luther korában is, ha meggondoljátok, fejeteteire állt az akkori világrend, Amerika felfedezése, nagyon-nagyon könyvnyomtatás, humanizmus, iszonyú sok minden történt viszonylag rövid idő alatt, és ma, hogy érezzük magunkat? Régebben ugye ez a hidegháborús feszültség, mindjárt a tűzzel elpusztult, tényleg ez a világ. Most lehet, hogy ez az ilyen atom fenyegetettség, ez annyira nem, de most meg klímakatasztrófa, hova tart a világ, különben is kinek a kezében van a piros gomb, és szóval, hogy ez az érzetünk azért megvan, hogy így baj van, és sok gonoszságot élünk át mi is, és úgy, amikor kitekintünk, akkor is látjuk a világban a rosszat. És hát nem kell nagyítóval keresnünk, mert úgy beleférkőzik a mindennapjainkban eléggé nagy erőkkel. És amikor Pál helyre szeretné tenni a gyülekezetnek a gondolatait e körül, az érzés körül, akkor nem azt mondja, hogy tudjátok mit? Nem annyira fontos ez az apokaliptikus gondolkodás, és inkább legyetek kedvesek ezt így kitenni a tantételeit közül, vagy ez nem annyira fontos, hanem egy ilyennel nyit, hogy elismeri, hogy ezek a gondolatok fontosak. Csak máshogy. És azt gondolom, hogy Jézus, amikor elmondja az apokaliptikus beszédeit az evangéliumban, akkor ezt a gondolkodásmódot, aminek óriási veszélyei vannak, nem csak ez, ahol a tesszalonikai gyülekezet elcsúszott, más is, tehát ez egy olyan ítélkező és erőszakos kultúrát tud felépíteni, ami azt gondolom, hogy ijesztő, hogy így appellál nagyon a bosszúvágyra, tehát olyan sok erőszakos kép volt benne, ugye azért ezt is érzékeltétek, hogy ez nem problémamentes ez a gondolkodás. De Jézus elmondja az apokaliptikus beszédeit. De azt gondolom, hogy, hogy a korrektívumot is oda teszi mellé, ami megőriz bennünket ettől a nagyon romboló és erőszakos magatartástól, aminek a veszélyeit akkor érezzük igazán, amikor egy vallásos szervezetnek a kezében nagyon nagy hatalom összpontosul, és nagyon sok gonoszságot tud művelni ementén a gondolkodás mentén, hogy akkor ő majd megítéli, hogy ki van velünk, és ki az ellenség, és ugye az ellenséget azt ki kell írtani, és azt hogy kell megtenni, nagyon furványos a gonoszságban az ember. Amikor a szentségről beszélünk, akkor ezt úgy értelmezzük, hogy a szent az, ami Isten számára elkülönített. És ilyen szempontból teljesen igaz az, hogy mi, szentek, a szentek közössége, mi a világtól elkülönülünk, el vagyunk hívva a világból, eklézi, a kihívottaknak a közössége vagyunk, és tényleg van egy határ. És ez ilyen morális dolgokkal is, ítéletalkotással is ilyen. Nem véletlenül vagyunk mi itt egy közösség, és van ennek egy határa, és így az egyház és a világ így elkülönül egymástól. Mint ahogy mondjuk a szent város Jeruzsálem elkülönül a város fallal a kívül eső világtól. És Jeruzsálemben Jézus elmondja az apokaliptikus beszédeit a Passió hetében. És utána mit csinál? Veszi a keresztjét, és kimegy a város falon kívülre, ahol a bűnnek a helye van, a szégyennek a helye van, és nem így, mint ezen a kedves képen, látjátok, mi van a Jézuson? Ruha. Mi nincs Jézuson a Golgotai kereszten? Ruha. És ott van a szégyen, az erőszak, a bűn, a hatalommal való visszaélés. És hova megy Jézus? Kimegy a városfalon kívülre. Tehát a mi Jézusunk valójában, így a páli igehirdetésnek a középpontja, az mindig a megfeszített Krisztusban van, mert nem tudja problémamentesen felépíteni ezt a szentek, igazak, tiszták közössége bent, és a bűnös világ kint tipológiát. És ez egy dolog tesz minket arra alkalmas, hogy mi magunk ne váljunk iszonyatosan gonosszá. Mert hogy ha egyszer Isten, a Szent, Jézus Krisztusban kimegy a bűnnek a helyére, ki a világba. És úgy szól a Dióhéj evangélium, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor mi is ilyen szeretetet érezhetünk a világért, amelyik lehet, hogy hazug, és istenkáromló, és bűnös, és nem tudom milyen, de szeretjük a világot, a jelen állapotában is. És még mit tudunk megtenni? Bent is meglátni ugyanezt a szégyenünket, a saját bűnünket, a saját sötét oldalunkat, a gonoszságunkat, a jóságunk mellett. És amikor megnyílik előttünk az, ami a saját bűnünk, akkor erre is tudunk úgy tekinteni, a saját kudarcunkra, és néha szerethetetlenségünkre, hogy Isten így szeret bennünket. És ez azért felszabadít arra, hogy nem kell játszani a tökéletest, hanem el lehet ismerni, hogy van bennünk töredékes. Nem kell, hogy egy ilyen képmutató imidzset felépítsünk magunkról, hanem el lehet mondani, hogy itt és itt hibáztam, és szeretnék ezen változtatni, de még nem megy, de törekszem rá. Ez egy sokkal őszintébb önképet ad nekünk. És ezt csak Krisztusban tudjuk megtalálni. Van határ, van kint és bent, de ezt a kettőt Krisztus össze tudja kötni. És ez egy óriási dolog. Amikor most a gyónásban Krisztus bennünket képessé tesz, hogy őszintén feltárjuk Isten és önmagunk előtt a bennünk lévő gonoszságot, bűnt, akkor ő azért, mert ő szereti a világot, el tudjuk fogadni, hogy minket is szeret, és képesek lehetünk elszakadni ettől, vagy nem ez lesz amihez nagyon ragaszkodunk, hanem le tudjuk tenni előtte ezt, az ő keresztjénél. És ez egy nagyon-nagyon felszabadító érzés, hogy ez lehetővé teszi a bűnnek a látása, azt, hogy felismerjük és tudjunk változtatni. Hogy ő maga meg tudjon bennünket változtatni. Megújítani. És ez egy nagyon nagy dolog. Ha ezt nem engednénk meg, és fent kellene tartani a tökéletesség imidzsét, akkor ez nem lehetne, hogy mi tudjunk gyógyulni, és változni, és épülni, és a bűneinktől szabadulni. Akkor mindig kint kellene keresnünk a bűnt, az ellenségben, a másikban, az idegenben, a jövevényben, akiket a börtönbe zárunk, meg akik biztos az ő hibája, hogy mesztelen, meg nem tudom. De milyen jó, hogy a bűn így belülre kerül, és így meg tudunk szabadulni. Ezt most ebben a rítusban, a gyónásban és az úrvacsorában át is tudjuk élni. A következőkben erre készülünk, a vele való találkozásra, amikor ő megosztja magát velünk a kenyérben és a borban, akkor is kimegy a városfalon kívülre, a határon túlra. Ő jön hozzánk közel, annyira közel, hogy mintha eltűnne a határ ember és Isten között az úrvacsora szentségében. És ez már a titoknak az országa, és belülről így újít és teremt újjá bennünket. A énekünkkel, ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Ezzel az énekünkkel készüljünk most a gyónásra és az Úr vacsorára.
Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk. Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.
Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, láttasd meg velünk, hogy minden népet egy vérből teremtettél, és ezért mindnyájan egymás tagjai és testvérei vagyunk, mint a fának ágai. Add, hogy úgy szeressük valamennyit, ahogyan te szerettél minket, páratlan szeretettel a világ teremtése előtt. Sőt, még mindig szeretsz, és megengeszteltél bennünket, minnyájunkat, átfogó szereteteddel. Gerjeszt fel bennünk is ezt a mindent átfogó szeretetet, hogy el tudjuk képzelni a képtelenséget is, hogy az ellenségünket is szeressük. Lobbantsd lángra vele szívünket és lelkünket, hogy a te szereteteddel szeressük minden embertársunkat. Megbocsássuk egymás hibáit és gyengéit, és szívesen szolgáljunk egymásnak, hogy megszenteltessék közöttünk a te neved, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.